Sziasztok! Ez az Amiről nem beszélünk podcast light verziója. A trauma sorozatunknak a második epizódjához érkeztünk, amikor is a komplex traumáról vagy a trauma következményeiről fogunk beszélni. És mielőtt behívnám Lilit, mert ugye Szirtes Lilivel együtt tartjuk ezt az 5 részes sorozatot, szeretném veletek megosztani röviden azt a hírt, hogy megjelent az online magazinunk, és hogyha megnéztétek ezt az élő adást, akkor kattintsatok a klub.knapekeva.hu/magazin oldalra, és olvasgassátok el az első cikkeinket. Igyekeztünk csupa olyan dologgal nyitni, amit nagyon-nagyon gyakran megkérdeztek, és hetente, két hetente fogunk jönni új cikkel, és a mi életünkben ez a mai nap ilyen szempontból egy nagyon fontos nap. Remélem majd egyszer Lili is ír nekünk cikket ebbe a magazinba. No, én most még nem látom itt. Tudom hívni, amíg gyülekeztek, és hogyha van kedvetek majd a rész után, akár erről a részről, akár a magazinból, írjátok meg nyugodtan, szia Lili, írjátok meg nyugodtan privátban a visszajelzéseiteket. Nem tudom nem mondani, Lili, hogy nagyon szép vagy, és ezt ígérem, nem fogom minden részben elmondani, mert már ezzel kacsagó történetünk
van. Te is, nagyon köszönöm.
Ezzel jövök be. Nem annyira illik a mosolygós hangulatunk a témához, viszont ettől még azért komolyan veszük ezt a témát. Köszi, hogy itt vagy. És hát szerintem a múltkor is ezzel dolgot kihagytunk, úgyhogy biztos, hogy most is nagyon sok mindent ki fogunk hagyni, amit szeretnénk elmondani. No. Hát egész sokat bújtam a statisztikákat, ezzel együtt nem készültem statisztikai számokat, tehát egyetlen 1%-ot nem írtam fel, de hogy azért nagyon fontos szerintem azt kimondani, hogy abban az eddigi hosszú távú, longitudinális, jó kutatási elrendezésű, jó dizájnú kutatások alapján megegyezhetünk, hogy sajnos, hogyha elhúzódó, tartós bántalmazásban, traumatizációban részesül valaki, főleg családon belül a gyermekkorában, annak vélhetően mindenre, vagy majdnem mindenre kiterjedő hatása lehet, tehát a következményeknek az elképesztően széles spektrumával foglalkoznunk kell most ebben a mai adásban. Tehát, hogy a mentális, a lehetséges mentális zavar diagnózisok közül kis ilyen mindennel összefüggésbe hozták már a traumákat, olyan testi betegségekkel is, tehát vannak olyan kutatások, amik azt mutatták ki, ugye, és ezt kezdtük el talán, vagy szerettük volna a múltkor elmondani, hogy van egy olyan kutatási, nem is tudom, mit mondjak, hát nem egy kutatás, van egy kutatás sorozat, nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy az ártalmas gyermekkori élményeknek milyen hatása van a felnőttkori mentális egészségre és testi egészségre, és az a szomorú tény mutatkozott meg, hogyha 10 féle ártalmas gyermekkori életeseményt mértünk, vagy mérnek fel az emberek életében, és nem visszamenőleg kutatják, hanem mondjuk hosszú távon követik őket, ki lehet azt mutatni, hogy minél többféle ebből a 10 különböző ártalmas élményből minél többféle élményt tapasztal meg valaki, annál valószínűbben lesznek súlyos krónikus betegségei is később a jövőben. Ugye ez nagyon sok okra vezethető vissza, nagyon sok tényezőnek az összjátéka lehet ez. Úgyhogy pontosan ezért annyira fontosak a kutatások, hogy tudjunk találni beavatkozási pontokat, ahol ezekben a folyamatokban az emberek, a társadalom, a segítő szakma tud segíteni és lépéseket tenni, hogy letérjünk azokról a fejlődési útvonalakról, aminek súlyos betegségek lennének mondjuk a következményei. Ezzel együtt sajnos, azt kell, hogy mondjam, és ezzel a szomorú dologgal nyitnám és be is fejezném a monológumat, hogy noha vannak beavatkozási pontjaink és lehetőségeink, az a személy, és szerintem ez a traumafeldolgozás egy elég fájdalmas pontja, nem is egy pont, hanem egy fájdalmas időszak, amikor ezzel szembesül valaki. Ez a személy, aki nagyon sokféle gyermekkori bántalmazási formát él át, bármennyire is aktívan tehet saját magáért, hogy javítson a felnőttkori helyzetén, 100%-osan már ezeket sem kitörölni, sem úgy megváltoztatni nem tudja, hogy az ő kezébe kerüljön totálisan a kontroll felnőtt korában, hogy még milyen következményeket kell megtapasztalnia. Tehát, hogy azért én nem akarom rátenni senkire felnőtt korára a felelősséget, hogy most már aztán csak rajtad múlik, hogy lesznek-e krónikus betegségeid, mert részben ez nagy teher, részben meg nyilván bár így lenne, mert akkor megpróbálnánk az emberek megakadályozni, de azért ez nem ennyire egyszerű.
Hallgatlak, és annyi mindennel tudok rezonálni, és engedj meg inkább egy emberit, vagy egy személyeset most, hogy ahogy beszéltél erről a témáról, így annyira megéreztem a lelkemben, hogy milyen súlya van ennek, hogy erről beszélünk, és hogy mennyire fontos, hogy valaki olyan értő figyelemmel, vagy gondoskodó attitűddel forduljon e felé a téma felé, mint ahogy most így a szavaidból kiéreztem, és hogy ezt azért így átkötném oda is, hogy és szerintem ez még nagyon sok pontján ennek a beszélgetésnek meg fog tudni jelenni, hogy azt lehet mondani, és nagyon sok trauma túlélő is ezt fogalmazza meg, és nagyon sok szakcikk, kutatás és terápiás tapasztalat is ezt mutatja, hogy ami a leginkább tud, így amikor a beavatkozási pontokról beszéltél, ezen gondolkodtam, ami a leginkább tudja támogatni az embernek a gyógyulását egy kötődési jellegű traumából, vagy kötődési tematikájú traumából, hogyha van legalább egy olyan személy, aki ezt a fajta gondoskodást, ezt az értő figyelmet meg tudja teremteni az elszenvedő számára. És hogyha ott kialakul egy olyan légkör, hogy én értelek téged, tartalak téged, nem tudom, hogy mit mentél keresztül, de hogy most minden idegszálammal és zsigeremmel közvetítem számodra azt, hogy jelen vagyok neked, ez tud nagyon sok szempontból egy mély zsigerekbe hatoló gyógyulási tapasztalatot, vagy átalakulási tapasztalatot adni, mind a mellett, hogy nem... tehát, hogy az elszenvedő segítőire sem ráterhelve azt a felelősséget, hogy ők önálluk van a gyógyulás kulcsa, vagy a fejlődésnek a kulcsa, viszont azt ténylegesen lehet mondani, hogy ez a meghitt légkör, ami most szerintem így az első percekben is megteremtődött, ez tudja szolgálni a későbbiekben, hogy legyen hite az elszenvedőnek abban,
erre
hogy van
mindig
kiút.
eszembe jut, egyébként most ezt én is átéreztem, hogy mennyire súlya van ennek az egész témának. És ahogy a múltkor mondhatjuk úgy, összekacsintottunk a végén, vagy hogy utólag egy picit így lecsapódott bennem, hangot is adtál neki. Tényleg annyira érdekes volt megfigyelni, hogy mennyi mindenről tudnánk még beszélni, és mennyi mindenről nem beszéltünk még a téma kapcsán is, hogy 5 adás is, tehát hogyha belegondolok abba, hogy hány éven keresztül hallgattam ezt a témát a Magatartástudományi Intézet dolgozójaként, meg előtte hallgatójaként, szóval, hogy nagyon sok évnyi mondani valója lehetne az embereknek, szakembereknek erről a témáról, és akkor se beszélnénk róla eleget, de hogy így annyira fontos téma, és olyan népegészségügyi jelentősége van, hogy rosszul fogalmazom most meg, amit mondani akarok, de nem jut eszembe hirtelen, hogy így ordítanunk kéne erről, hogy emberek vegyétek észre, hogy ez mennyire fontos. Minden esetre, ahogy hallgattalak azon, vagy az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes téma, hogy tegnap kerestem kutatásokat a terápiás szövetségről, meg a terápiás kapcsolatról, és hogy nagyon-nagyon sok kutatás bebizonyította már azt, vagy hogy lehet, hogy nem nagyon sok, de hogy sok kutatás bebizonyította már azt, hogy a terápiás szövetségnek mekkora jelentősége van abból a szempontból, hogy valaki gyógyul. És egyébként a trauma következményei szempontjából nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mindkét hozzátartó, vagy mindkét gondozó, gondviselő, bántalmazó, vagy legalább az egyik a kettő közül valamennyivel nem tudom, megbízható, vagy lehet rá számítani, vagy tud melegséget adni, és ez nagyon erős védőfaktor. abból a szempontból, hogy milyen következményekkel kell szembenézni. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy átélt egy csomó szörnyűséget életében, és hát sokan átéltek nagyon sok, sokrétű szörnyűség sorozatot az életükben, és mégse őrültek meg, akkor az annak a csodája miatt is lehet, hogy már gyerekkorukban, vagy fiatalkorukban kamaszként volt ott egy olyan felnőtt, aki valahogy adott egy meleg kapcsolódási lehetőséget, vagy így valahogy ott volt, és ez nagyon-nagyon sokat számít. És nem akartam ezt idehozni, de szerintem ide kívánkozik, hogy sose felejtem ezt el, hogy néztem arról egy nagyon sok sorozatot, gondolom most másnak is kedvenc sorozatai a bűnügyi dokumentumsorozatok, mert rengeteg van belőle, gondolom nem gyártanának ennyit, ha nem lenne népszerű, minden esetre korábban gondolkoztam rajta, hogy kriminálpszichológus leszek, és nagyon örülök, hogy nem lettem az, de nagyon örülök annak, hogy ennyi lehetőség van ezzel kapcsolatban, nem tudom, informálódni. És hogy az egyik történet az így örökre belém égett, hogy volt egy fiú, aki végül gyilkosságért ült a börtönben, és hadd mondjam el, hogy természetesen nem minden bántalmazottból válhatna potenciálisan gyilkos, tehát hogy azért ez nem csak a traumának köszönhető egy ilyen helyzet, és nem akarunk felmenteni senkit, csak ennek a történetnek iszonyú súlya volt a lelkemben. Nehezen dolgoztam fel csak a dokumentumfilmet is, egyetlen egy részt, hogy ez a fiú sokszor sok helyzetben könyörgött, vagy kért segítséget, vagy próbálkozott, és örökbe fogadták nagyon kiskorában, és visszaadták fél éven belül, mert valami, nem tudom, úgy adódott, hogy elköltöznek a szülők. Aztán még egyszer örökbe fogadták, és ott egy szexuálisan bántalmazó férfi, pedofil fogadta örökbe, és sok éven keresztül bántotta, és pár évvel később, ahogy örökbe fogadta, vagy nem tudom pontosan mi volt a megfelelő kifejezés, odavett még egy kisfiút, akivel kapcsolatban ő már gondolta, hogy úristen, úgy szeretnék neki szólni, hogy ne gyere hozzánk, mert ez neked szörnyű lesz, de hogy nem tudta elmondani. És hogy aztán talált 17 éves korában, tehát volt egy visszamondott örökbefogadás és egy nagyon rossz örökbefogadás, meg hát eleve az eredeti családja elhagyta. És 17 éves korában talált a nevelőapja fiókjában bizonyítékokat arról, hogy pedofil, és bement vele a rendőrségre, és nem foglalkoztak vele. Nem történt semmi. És aztán ez a fiú, nem tudom hány évvel később, de hogy elkövetett egy gyilkosságot, és halálbüntetésre ítélték, és végül ennek a nyomozásnak köszönhetően, hogy utólag felgöngyölítették a történetet, lett egy ilyen következmény, hogy rájöttek, hogy ez a fiú 17 éves korában tulajdonképpen segítséget kért, és nem foglalkozott vele senki, és enyhítő körülményként a halálbüntetést ezt így eltörölték, vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy van a jognyelvén ez szépen. És hogy mekkora védőfaktor legalább egy felnőtt volt az életedben, aki meghallgatott, versus ez a történet, hogy ez a fiú így mindenkiről lepattant az évek során, de mindenkiről, és a rendszer is lepattintotta magáról. Hogy azért ez nagyon szívfacsaró, bármennyire is nem lesz minden bántalmazottból bántalmazó, vagy főleg nem gyilkos. Úgyhogy, igen, mond?
De hogy, bocsánat, köszi, hogy csak hogy így ez az eset is arra hívja fel a figyelmet, amit elég gyakran látunk, hogy a kötődési traumatizáció vagy a bántalmazás az nagyon sokszor rejtve marad, és ennek a láthatatlansága ez rendkívül nyomasztó az elszenvedőnek, hogy hiába, tehát hogy egy egészen kisgyerek hogyan tudja kommunikálni azt, hogy őt bántás éri, többnyire a testi jelzéseink keresztül, tehát amikor egy kisgyerek valamilyen az átlagtól eltérő funkcionális reakciót mutat, tehát például már nappalra szobatiszta is újra bepisil, vagy alvászavarai vannak, vagy átkérődzik a szülei szobájába rendszeresen, amikor már önállóan aludt a saját szobájában, vagy nem mer elaludni, rémálmai vannak, tehát fel tudunk sorolni ilyen jellegű tüneteket. Ugye most ugye az említett szexuális bántalmazásnak még vannak ezzel összefüggésben speciálisabb megnyilvánulási formái vagy jelzései is. Tehát hiába kommunikál a gyerek egyértelmű jelzésekkel tudattalanul a külvilág felé, hogy ha-hó, baj van, segítsetek, a külvilág, minthogyha érzelmileg vak lenne, és hogy ez nagyon sok szempontból értelmezhető, ez a vakság, és hogy szerintem erről is érdemes beszélni, hogy itt nem egy sokszor nem egy tudatos elzárkózásról van szó, vagy egy rossz szándékból elkövetett elhanyagolásról van szó, de hogy a nap végén mégiscsak elhanyagolásról beszélünk, hogyha arról van szó, hogy egy bántalmazás fölött elsiklik a figyelem, a felnőtt potenciálisan segítséget nyújtható felnőttnek a figyelme, de hogy amikor ez a fajta traumatizáció, vagy a komplex poszttraumás stresszavar feljön a terápiában, akkor valószínűleg ott kéri a figyelmünket már az nagyon így az elején, hogy hol voltak a segítő források, és annak nyomán ugye keletkezik a kliensben, vagy az elszenvedőben egy nagyon is érthető, nagyon is jogos gyász, és ezzel a veszteségfeldolgozással jó hosszas időt szükséges tölteni, mert hogy rengetegféle érzés keletkezhet egyidejűleg azzal kapcsolatban, hogy miért nem nyúltak utána, miért nem vették észre, miért nem olvasták pontosabban azt, hogy én
igen,
szenvedek.
A könyv, amit a múltkor említettem, és egy pillanatra visszautalnék egy kérdésre, mert kommentben érkezett a kérdés, hogy melyik az a sorozat, amit említettem, azt hiszem, hogy egy gyilkos vagyok című, beszédes című sorozat ez a Netflixen, de már nem emlékszem pontosan. És hogy a múltkor is beszéltünk, vagy említettem a könyvet, aminek ugye az a cím, hogy úgy szerettem volna, mert nem bántottak volna, ez a cím iszonyatosan fájdalmas szerintem. Tehát, hogy így annyira sok minden benne van a gyereknek az élményéből. És nagyon, nem tudom már, hogy született a cím, egyébként én akkor nem voltam ott, de hogy teli találat szerintem abból kifolyólag, amiről mi most próbálunk itt beszélni, hogy mennyire nagy gyász munka ez felnőttként, hogy persze, hogy minden gyerek annyira szeretné, ha nem bántották volna. És hogy ezt ugye szerintem nagyon fontos újra kimondani, ha esetleg már mondtam volna, akkor se bánom, hogy ismétlem, hogy semmilyen bántalmazásról nem tehet a gyermek. Tehát akármilyen megszületik a gyermek, akármilyen temperamentális összenemillés van a szülő és a gyerek között, akármilyen, nem tudom, érzékeny lelkű a gyerek, aki lehet, hogy több figyelmet igényelne, bármilyen is a gyermek, semmivel nem érdemli ki azt, hogy bántalmazzák, de sajnos az egyik gondolom én az egyik legkárosabb folyamat ebben az egészben, hogy ugye ahhoz, hogy túléljen itt valahogy a szülők között ezt az egészet, a gyereknek sokkal könnyebb azt hinni, hogy vele van a baj, sem mint hogy azt higgye, hogy a szülők, akikre ő rá van bízva, nem normálisak. Tehát sokkal könnyebb magával magyarázni, saját magának is magával magyarázni az okokat, mert az ad némi kontrollérzetet, meg némi biztonságérzetet, hogy itt nem a szüleimmel van a baj, hanem velem. És ha majd én jó leszek, akkor majd jó lesz minden. Plusz a szülők is eléggé előszeretettel alkalmazzák a gaslightingot, mint egy manipulációs, érzelmi bántalmazó, nem is tudom, technikát, hogy így mondjam, hogy rá terhelik egy csavarral a gyerekre a felelősséget. És hogy itt szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez az egyik legfontosabb lépés ebben az egész feldolgozási munkában, hogy megértsem, hogy nem azért nem szeretett az anyám, vagy nem azért bántott az apám, mert nem vagyok szerethető, vagy mert ezt érdemeltem. És sokáig minden sejtjében azt hiszi az ember, hogy azért, mert ő ezt érdemelte, vagy mert ő nem volt szerethető kislány vagy kisfiú, mert nem tudom, nehéz volt őt szeretni. És akkor így reagált az anyja, hogy szó sincs erről.
És főként, illetve hát inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok esetben látjuk azt a következetlen, nevezett dupla fenekű kommunikációt, amiben azért néha-néha dobnak egy kis egy csontot a gyerek felé a környezet tagjai. Tehát néha pozitív visszajelzést kap arra, hogy például ő jól viselkedett, de hogy nem mindig. És ezek az apró kis jutalmak megerősítik ebben a képzetében is. Ugye minél kisebb a gyerek, ugye annál inkább beszélhetünk arról, hogy még ebben az úgynevezett mágikus gondolkodás periódusban van, azaz, amit ugye látunk rajta, hogy nagyon egocentrikusan működik, és ez nem egy pejoratív kifejezés ebben az életkorban, hanem ő saját magából indul ki, és saját maga mágikus erejében látja a környezetnek a reakcióit, vagy a viselkedését. Tehát elhiszi, vagy azt gondolja egy varázs gondolatiságból vezérelve, hogy én teremtem valójában a környezetemnek a reakcióit. És én teremtem például a saját érzéseimmel, akár a saját haragommal azt, hogy a másik szomorú lesz, vagy csalódott lesz. És hogy meg hogy lesz valami baja, így van. Tehát azt is gondolom, hogy azért itt a környezetnek abban is nagyon sok szerepe van, hogy ezekkel a következetlen visszajelzésekkel, illetve hát következetlenül vagy kiszámíthatatlanul adott visszajelzésekkel még inkább ráerősít arra, hogy a bántalmazott azt érezze, hogy igazából van ráhatásom arra, hogy a másik hogyan vélekedik, milyen véleményt formál rólam, és hogy hogyan nyerem el majd a további jutalmakat, hogyha én ilyen és ilyen is olyan leszek.
Kicsit visszamennék, vagy inkább előre szaladnék így a gyerekkorból, most nem kapcsolódom a felnőtt korba, hogy nagyon sokszor, egyrészt még a pályám elején ez egy érdekes tapasztalat volt, másrészt szerintem most is hasznos lenne, ha beszélnénk róla, hogy nagyon sokszor annyira normálisnak tűnik ebben felnőni, vagy annyira nem gondolkodnak róla közben az emberek, hogy nem alakul ki egy vélemény arról, hogy mi történt velem, hanem megtörtént, és reflektálatlanul végig gondolatlanul marad, és elmegy felnőttként valaki terápiába, és eszébe nem jut, hogy elmesélje, hogy milyen bántalmazási formákon esett át, hanem elmegy egy felnőttkori tünettel, és ha nem, tehát hogy nekem érdekes élmény volt, ma már ez egy népszerűbb téma, és sokkal inkább jönnek vele úgy a terápiába, hogy rájöttem, hogy érintett vagyok, és nem annyira meglepő, ha már így jön valaki, de amikor én elkezdtem dolgozni, akkor ez még nem volt, még abban a pár évvel ezelőtti időszakban sem volt ennyire a köztudatban. És hogy ha nem kérdeztük meg akkoriban a klienseket, hogy átéltek-e ilyen vagy olyan traumát, maguktól nem mondták, és jött a meglepődés, hogy miért ez ide tartozott volna? Ezt el kellett volna mondani? Vagy ez összefüggésben van azzal, amivel jöttem? Szóval, hogy nem egyértelmű, ha nem mondják, vagy ha, hogy úgy mondjam, nagyon sok emberen, a legtöbb emberen ez nem látszik. Tehát, hogy ki tudtak alakítani egy olyan, most így fogalmazok, látszólag normális személyiséget, ami elbír egy csomó funkciót vinni a hátán, úgyhogy meg nem mondanánk a környezetünkben élőkről, hogy milyen traumákat cipelnek. És jönnek valami felnőttkori tünettel, és fogalmuk sincs, hogy az összefüggésben lehet azzal, hogy miket szenvedtek el. És azt gondolom, hogy még most is sok olyan ember van, aki nem hallott erről eleget, vagy egyáltalán nem, és ugyanígy meglepődne, ha egy ilyen összefüggést feltárnának neki a terápián, vagy a tanácsadáson, de az a lényeg, hogy egy ilyen reflektálatlanul, végig gondolatlanul maradt hosszú, több évtizedes élmény lehet ebből. És ami nekem nagyon nagy felismerés volt, az érzelmi dermedtség, hogy gyerekként ahhoz, hogy ezt kibírjam, és folyamatos készenlétben kibírjam az életemet, lesz egyfajta lefagyás, egy zsibbadság, egy dermedtség, ami annyira természetes lesz, és annyira belenőnek a gyerekek ebben, hogy fogalmuk sincs arról, hogy milyen lett volna a gyerekkoruk, meg a felnőttkoruk, ha élettel teliek lehettek volna. Ezért nem is tudnak mondjuk erről a tünetről beszámolni. És azt gondolom, hogy szeme kell rá legyen az embernek, és nem alapvető, hogy kiszúrjuk a másikon, hogy amúgy ő eléggé le van dermedve, hogy picit merev, hogy kicsit, hogy észre lehet venni időnként, hogy valakinek darabos a mozgása, és nem annyira oldott, vagy természetes. Mint amikor fázik valaki, tehát hogy picit olyan, de hogy ez nem arról szól, hogy fázol-e vagy nem. Én egyébként most nagyon fázok, de ez nem annyira fontos, csak hogy most lehet, hogy én olyan vagyok, de eléggé hideg van itt.
Még az jut eszembe, és ide kívánkozik a diszociáció fogalma is, amiről majd így egy másik adás során azért tényleg bővebben, hosszabban fogunk beszélni, de hogy egy terápia során is nagyon sokszor lehet látni azt a klienseken, de hogyha így a hétköznapok során egy picit nyitott szemmel járunk, akkor is lehet ezt regisztrálni, csak a terápia során ez így nagyon szembeötlő, amikor a másik, vagy hát így a kliens hosszabb időre elréved, tehát nem a gondolkodom, éppen próbálom összerakni azt, amiről a korábbiakban beszéltünk állapotot mondom, hanem azzal, amikor tényleg üressé válik, olyan üvegessé válik a másiknak a tekintete, és láthatóan nem hozzáférhető, nincsen ott, és hogy ez is egyfajta dermedtség, amit ugye azért tanult meg a psziché vagy az idegrendszer, mert hogy amit te is mondtál, valamiféleképpen ki kell bírni, túl kell élni a bántalmazást, és hogy ezt nem tudom máshogy megteremteni magam számára, csak azáltal, hogy leválasztom magamat az élményről, az érzelmeimet messzebbre tolom, és például nem szembesülök azzal, hogy valaki olyas valakitől kapom a bántást, akiben amúgy bizalmam van, és akinek szeretnie kellene engem, és akit alapvetően én is szeretek, mert hogy ezt az ellentmondást ezt nem lehet összerakni önmagamban. Tehát, hogy ilyen a testi jelek szempontjából ilyen visszajelzése is van mondjuk a dermedtségnek, amikor így a tekintetben látszik, hogy valahogy abszolút nincsen ott az ember, és az jutott még eszembe ezzel kapcsolatban, hogy azért nagyon sokszor, mint egy tünet, vagy mint egy ráépülő, és ugye itt beszéltél arról már az elején a téma kapcsán, hogy mennyiféle mentális zavarra lehet összefüggésben a traumatizáció, vagy a komplex trauma, hogy ami nekem most itt eszembe jutott a dermedtségről, hogy mivel próbál mondjuk egy felnőtt, vagy akár már egy serdülő tompítani ezeken az érzéseken, hogy valamilyen szer használati viselkedést mutat, tehát akár egy nagyon korai ismerkedés a kábítószerekkel, az alkohollal, a cigarettával, stb., és az ezekkel való visszaélés később. És hogy az, hogy, és itt most a viselkedéses addikciókra is gondolok, tehát például egy kamasz esetében, hogyha 8-10-12 órákat tölt a gép előtt az Xbox-szal, ki se tudom mondani, nem az a generáció vagyok már, de hogy azért ezt nagyon meg lehet figyelni, hogy ez is a dermedtségnek egy formája, hogy ott valami történik velem, ami engem egy másik világba kalauzol, tehát végül is leválasztom magamat arról az érzelmi állapotról, olyan szempontból is, amiben éppen vagyok, ami megterhelő, ami szenvedést kelt, és találok magamnak egy olyan alternatív valóságot, akár egy olyan alternatív önmagamat, aki jól tud funkcionálni, akinek a kezében kontroll van, aki most jól tud funkcionálni, ez nagy idézőjelbe van téve. Tehát valamilyen olyan hamis képet megad önmagáról, amitől ténylegesen erősebbnek, kompetensebbnek, irányítóbbnak élheti meg magát. Csak hogy a környezet mit lát ilyenkor a másik emberen, hogy egy dermedtségbe, megmerevedésbe szám űződik az ember, tehát azért ismerjük azokat a kifejeződési formákat, amikor mondjuk egy túlivás során az ember már teljesen kókattan ül egy sarokban, vagy se kép, se hang, nem lehet visszaemlékezni arra, ami történt, vagy hogy egy kamaszhoz nem lehet hozzászólni akkor, amikor annyira benne van abban a világban, abban az alternatív valóságban, a gép előtt, stb. Stb. Tehát, hogy ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy hogy itt a dermedtségre is valahogyan megpróbál reagálni a szervezet. Egyfelől biztonságot jelent, de másfelől veszélyes, és ezért tompítani kell, azt is el kell tolni magától
És
az emberben.
harmadrészt pedig kényelmetlenné is tud válni, tehát lehet egy ilyen szenvedés is tőle, hogy dermet vagyok, zsibbat vagyok, nem érzem az érzéseimet, és nem biztos, hogy ezt meg tudom fogalmazni, de ez így nem jó, és kell valami inger, hogy elviselhetőbb legyen. És ettől lehet egy ilyen erős ingerkereső viselkedés, hogy minden héten járok partizni, és az összes Tinder, amire elmegyek, és hát ha majd ezek lekötnek és ingerelnek annyira, hogy ne legyek ennyire zsibbadt és üres. És azt hiszi ez a személy adott esetben, hogy azért nincs érdeklődése a külvilág felé, mert mindenki unalmas, meg azért nem köti le semmi, mert vele valami olyan baj van, hogy nem tudom, lusta, vagy nem találta még meg, ami igazán érdekli, és nagyon sokszor azért nem, mert ebben az állapotban nem nagyon lehet koncentrálni, nem nagyon lehet megélni azt, hogy igazán érdekel, vagy leköt valami. Igen, és akartam még valamit?
Igen, azt akartam hozzátenni, hogy ez azért húzza magával a felszínes kapcsolódásokat is, mert hogy alapvetően, mivel hogy a komplex trauma az egy kapcsolati térben interpersonálisan keletkező jelenség, ezért nyilván azt tanulja meg nagyon zsigeri szinten a gyermek és később a felnőtt, hogy a kapcsolatok veszélyesek, fenyegetőek, és hogy ebből a fenyegetettségből is megpróbálna valahogyan kontroll gyakorolva ki táncolni, és ezért a kapcsolatok nagyon sok szempontból lesznek inkább ilyen távolról szemlélt valami csodák, vagy éppen amikor valamilyen meghitt vagy intim kapcsolódásra kerülne sor, akkor pedig rendkívül konfliktusos tud lenni, és impulzív, és hullámzó, és akár határátlépést is mintázó, amiről múltkor beszélgettünk. Tehát, hogy alapvetően viszont a dermedtségnek ugye van egy olyan hatása a kapcsolatokra nézve, hogy a másik, például a partner nem tud hozzáférni mondjuk a szerelméhez, és ő elkezdi akár önmagában keresni a hibát, vagy feltenni azt a kérdést, hogy én csináltam valamit rosszul, én nem vagyok megfelelő, én nem vagyok vonzó, kívánatos, stb. És hogy a másik pedig igazából nem tudja megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi is történik benne, mert hogy éppen ahhoz nincsenek kulcsai, vagy arra nincsenek szavai, hogy mi az a testi érzet, vagy az az érzelmi űr, ami benne keletkezik, csak mondjuk maga a közelség, vagy az intimitás, vagy az elköteleződés, az kiváltja belőle ezt az érzést, de ugye ezt a terápiában derítik föl, tehát mondjuk ezeket a linkeket azért hosszas munka kutatni, tehát hogy ez nagyon ritka, vagy legalábbis elég ritkán látom azt, hogy emberek ezzel a reflexióval, meg ezzel az összekapcsolódással rendelkeznek már, és úgy beszélnek erről, hogy igen, ezért van az. Viszont az mondjuk egy óriási értéke a terápiáknak, meg az önismereti munkának, hogy ezek a linkek tudatosíthatóvá válnak, és tudunk egy-egy adott triggerre, vagy trigger helyzetre reflektálni olyan szempontból, hogy oké, akkor nekem a bevett reakciós mintám, az például ez és ez és ez, és akkor ott abban a trigger helyzetben akár tudom szabályozni az érzéseimet, hogyha erre ráleltem, vagy tudom jelezni a páromnak, hogy mi esne jól, mire lenne szükség, vagy hogy ez most nem róla szól, hogy én belefagytam ebbe a helyzetbe.
Nagyon sok párkapcsolati következmény jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy ilyenkor szokott az történni, hogyha én nem reflektáltam még soha arra, hogy velem mi történt, és fogalmam sincs arról, hogy miért van az bennem, ami bennem van, akkor sorra az összes lány, vagy fiú, vagy akárki, akivel én közelebb kerülök magamhoz, a kapcsolatokhoz, az intim közelséghez, valamiért egy idő után könnyen unalmassá válik, nem köt le, mert hogy van bennem egy viszolygás és egy undor, egy félelem, egy erős szorongás, ami meg se fogalmazódik, csak az fogalmazódik meg, hogy ezt a lányt is meguntam 3 alkalom után, miért nem találom az igazit, miért nincs egy olyan lány, aki leköt hosszantartóan, és kérdezi esetleg a lány ezt, hogy mi a baj velem, én nem vagyok elég jó, vagy miért, nem ehhez van szokva, hogy ilyen furcsán hamar ráunnak, és akkor erre jön egy hamis reflexió, hogy hát igen, nem vagy olyan csinos, vagy nem ilyet képzeltem, vagy 300 másik dologban meg mégsem felelsz, mert nekem ne haragudj, és jön egy iszonyú nagy megbántás például, vagy egy olyan kapcsolati nehézség, hogy az öleléstől, ha nem is mindkét fél traumatizált, akkor még a traumatizált fél lehet, hogy ideges lesz, és nem tudja, hogy miért. És nem mindenkinek stresszcsökkentő az ölelés, meg a testi közelség. És lehet, hogy a szexualitással szemben, vagy a meztelenséggel, vagy a csókkal szemben is van egy undor, és elég nagy kapcsolati elakadást tud okozni, és szerintem a legjobb önértékelésű embernek is ki tudja kezdeni a jó lelkiállapotát egy ilyen helyzet, hogy ne vegye magára, vagy hogy legalábbis ne szenvedjen egy ilyenben ő is, mint aki tapasztalja a következményeit, és teljesen aszexuális kapcsolatok is kialakulhatnak így, és még senki nem gondolt arra, hogy itt nem köztünk van a gond, vagy szexuális probléma van, hanem mondjuk trauma van mögötte, aminek van szexuális tünet következménye, de hogy nem az alap probléma, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg. És hát ezen kívül ugye nagyon-nagyon sok felnőttkori következményre beszéltünk már mentális zavarokról, testi betegségekről, most beszéltünk kapcsolati vonatkozásról, hogy mennyire nehéz az intimitás, mennyire nehéz a közelség, és ennek még nagyon sok aspektusa lehet például az, ahogy én magamat megélem ezekben a kapcsolatokban, az, ami ennek a másikat megélem a kapcsolatokban, hogy lehet, hogy magamat úgy élem meg, mint aki nem kívánatos, elhagyható, nincs biztonságban, nem szerethető, nem elég jó, szégyellem kell magam, romlott vagyok, bepiszkolódott vagyok. A másikat meg lehet, hogy egyszerűen csak a rossz tapasztalatai miatt, ami nem kifejezés arra az egészre, örökké fenyegetőnek fogom megélni, akkor is, ha nem fenyegető például.
Igen. Milyen fontos részt hoztál be szerintem a traumával kapcsolatban, mert azt ugye a PTSD-nél, meg a komplex poszttraumás stresszavarnál is látjuk, az egy végül is egy elég általános tünet vagy megnyilvánulási forma, hogy riadó készültségben van a személy, hogy folyamatos készenléti állapotot, éberségi állapotot él meg, és azt pásztázza a külvilágból, hogy honnan érkezik majd a következő pillanatban valamiféle fenyegetés vagy veszély, és hogy ugye ez egészen konkrétan ott van a legközelebbi kapcsolatokban is, hogy azért nem merem magam beleengedni, meg belelazulni, akár a szexuális együttlétbe, de hogy akár a kapcsolatomnak a légkörébe, mert hogy nem hiszem el igazából belül, nagyon mélyen megkérdőjelezem azt, hogy én biztonságban lehetek, mert hogy azt tanultam meg, hogy nincsen a kapcsolatokban biztonság, vagy hogy résen kell lennem éppen azért, hogy mondjuk kontrolláljam, elébe menjek ezeknek a helyzeteknek, és hogy ezzel talán megteremtem azt az illúziót magam számára, hogy tényleg meg tudok menekülni ezekből a szituációkból, csak hogy ez nagyon erős éket ver egy kapcsolatban, hogy folyamatosan ott van a bizalmatlanság, a biztonság hiány, ami sokszor, ahogy meg is fogalmaztad, reflektálatlanul marad, és hogy ezt nagyon nehéz beismerni, mert azért ez rögvest oda kapcsolódik a szégyenhez, vagy a bűntudathoz, hogy de hát én hogy élhetem ezt meg, vagy hogy de hát én arra vágyom, hogy kapcsolódhassak, tehát hogy minden zsigeremmel szeretnék most már egy stabil, elkötelezett párkapcsolatot, és akkor hogy tudom összerakni magamban azt, hogy közben ezt csinálom, akár tudattalanul, és ezért nem tudok mondjuk benne maradni, vagy ezért nem tudom stabilizálni.
Igen, és közben egy másik tünet is eszembe jutott, beszéltél már a diszociációról, erről eszembe jutottak így mondjuk, picit visszaugrok oda, ahogy behoztad a PTSD-t, így eszembe jutottak az emlékbetörések, és hogy az emlékbetörésekről, ami lehet nagyon spontán, bizonyos emlékeztető ingerekre olyan emlékek betörhetnek, amire már 10 éve nem is gondoltunk, és szerintem itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy amikor valaki anyuka lesz, vagy apuka lesz, és a gyereke annyi idős lesz, mint amennyi éves ő volt, amikor bántalmazták először, vagy amikor a legrosszabb élményei voltak, az egy iszonyú erős trigger lesz arra, hogy amit 30 éve elfeledtem, az így mindegyszerre fog megrohamozni minket, és nem biztos, hogy beugrik, de egyszer csak azt teszed észre a gyereket 2 éves korában, hogy szét vagy csúszva, és nem tudod ellátni a feladataidat, és nagyon-nagyon nehéz, és örjöngsz, és ordítasz, és fogalmat sincs, hogy mi a baj veled, és lehet, hogy akkor köszöntöd be a PTSD nagyon-nagyon erős késleltetéssel, ami nem jelenti azt, hogy addig semmilyen tünete nem volt, de hogy itt aztán mondjuk teljes erejével beköszöntött az életünkbe. Szóval, hogy a gyerekszületés tud egy ilyen nagyon erős kiváltóink ellen, és itt jöhetnek emlékbetörések, hogy a gyerekünk testéről eszébe jutnak saját élmények, vagy a gyerekünk fürdetéséről a saját fürdetésünk, stb. Stb. És az emlékbetöréseken kívül még el szerettem volna mondani a rémálmokat, vagy a rossz alvást, hogy nem biztos, hogy tudja az ember, hogy miért halogatja este a lefekvést, de szerintem nagyon sok ember azért halogatja a lefekvést, mert a elalvás egy kontrollvesztett átmenet, hogy elengedem a kontrollt, és átmegyek az alvás állapotába, és a kettő között nagyon félelmetes annak, aki nem tudta magát biztonságban megélni gyerekkorában, és ezért ez iszonyatosan halogatva van, ki van tolva hajnalig, hogy kb. Beleájuljanak a bántalmazottak, vagy a komplex PTSD-sek az ágyba, és nagyon sok vicces nek tűnő feldolgozási formát láttam erről az internetről, hogy na, most a nappali énem, aki sok kötelességét teljesíti, megszívta, mert az éjszakai énem bosszút fog állni, hogy végre élhessek, és kihasználhassak egy csomó mindent, és megcsinálhassam ezt, és azt, és amazt, és hogy rengeteg esetben itt arról van szó, hogy nem merek elaludni, és 10 éve halogatom az alvást, mert ez nekem nagyon félelmetes, és egy elég krónikus alvászavar tud mondjuk. Nem feltétlenül alakul ki minden tünet, amiről mi most beszélünk, csak hogy ezek is nagyon tipikus tünetei ennek az egésznek, hogy alvászavar, vagy azt hiszem, hogy csak szeretek sokáig fennmaradni, meg bagoly vagyok, és közben arról van szó, hogy szorongást keltő az alvás. És akkor ennyit tesz még, bocsánat, csak ennyit még el akartam mondani, hogy, és akkor ez úgy néz ki este, hogy jaj, tologatom a fürdést, mert fürdés után feküdnék le, de akkor még megnézem ezt a filmet, megnézem azt, megcsinálom ezt, megcsinálom azt, és hogy hát nem tudom, miért tologatom a fürdést, azért, mert nem akarok lefeküdni, aludni. Nagyon sokszor erről van szó.
Igen. És ez szerintem fontos oda tenni még az elkerülésnek a fogalmát, ami szintén egy ilyen vezető megnyilvánulási formája a poszttraumás állapotoknak, hogy kifejezett törekvést mutat arra az elszenvedő, hogy azokat a potenciálisan triggerelő helyzeteket kikerülje. És akár olyan áron is, hogy valami jót vagy javakat az életből ilyen formán nem kap meg, tehát akár egy olyan munkahelyi szituációt, ahol fejlődhetne előléptetést, vagy akár fizetésemelést, és még sorolhatnék ilyen dolgokat, elkerülöm, vagy például nem tudom, nem akarok azon a vonalon menni a busszal, ahol annó megtörtént velem az a baleset, most ugye nem a komplex traumáról beszélek, hanem a PTSD, ugye az egyszerű traumáról, de hogy nem akarom ezt az útvonalat, és lehet, hogy 2-3-szor annyit járok, és folyamatosan beleteszem mondjuk magamat abba a helyzetbe, hogy elkéssek egy fontos találkozóról. Most nyilván nem arról beszélek mondjuk ebben az utóbbi példában, amikor mondjuk egy jótékony kompenzálása van mondjuk a sétának, és mondjuk nem a tömegközlekedést választja az ember, tehát hogy van a traumás állapotnak, vagy a traumás reakcióknak egy ilyen ténylegesen megnyilvánulási formája, hogy én elkerülöm azt, ami számomra potenciálisan megterhelést okozna, ami számomra biztonsághiányt okozna, ezzel viszont a nyakamba veszek egy csomó egyéb problémát, és ugye hosszú távon azt a hatást is kiválthatja belőlem, hogy izolálódom különböző ingerektől, mert hogy annyira félek attól, hogy hol érhet engem bántás, vagy hol érhet engem potenciálisan valamilyen veszély, hogy inkább ki sem mozdulok, nem kapcsolódom, nem megyek le a boltba, és megtalálom magamnak azokat a platformokat, ahol én mondjuk abban az illúzióban így elringathatom magam, hogy nekem ez így oké. Tehát, hogy ez így teljesen, teljesen normális, hogy én be vagyok zárva a négy fal közé, és mindent online rendelek meg, és a kaját hozza a futár, és hogy nem kapcsolódom, nem megyek el randira, nem találkozom a barátaimmal mondjuk ténylegesen valahol, hanem csak FaceTime-olunk, tehát, hogy ennek azért lehet egy ilyen extrémebb
Ennyire sok minden
kifejeződése.
eszembe jutott, de például az is egy ilyen, és azon mosolyogtam, hogy nem annyira megmosolyogni való, de mégis valahogy mosolyra késztetett egyébként. Szóval, hogy ez ennél komolyabb. Amikor azt mondja valaki, hogy szemben nagyon sok függő típusú emberrel, aki nem tud egyedül lenni, és kapcsolatról kapcsolatra jár, én ezzel milyen független vagyok, és lám már 4 éve milyen jól meg vagyok egyedül, és nem kell párkapcsolat, és más is példát vetne rólam, és lehet, hogy itt meg arról van szó, hogy elkerüli valaki a párkapcsolatot, és amíg nem kerül párkapcsolatba, addig lehet nem triggereli őt semmi, és tényleg úgy tűnik, mintha érintetlen lenne az egész, és hogy érintetlen lehet az egész történet, és ezért nincsenek tünetek, és fel sem merül, hogy esetleg itt lenne valami gond, és így nagyon sokáig rejtve tud maradni. Aztán eszembe jutott a tömegközlekedésről az is, hogy vannak mondjuk rossz környékek, nem csak Budapesten vagy Magyarországon, hanem szerte a világban, ahol mondjuk minden nap gyerekként egyedül közlekedve az elhanyagolás kapcsán, simán az is lehet egy komplex PTSD tünet, hogy visszaégok a tömegközlekedéstől, mert itt rettegni kellett mondjuk a metrón, de senki nem vigyázott rám. És lehet egy rossz érzése az embernek ugyanazokon a tömegközlekedési eszközökön felnőttként is még fogalma sincs, hogy miért olyan rossz, vagy miért annyira rossz arra a környékre menni. Szóval ezt csak azért hoztam ide, hogy nem csak egyszerű PTSD vagy egyszerű trauma a következtében lehet ez, hanem a gyerekkori súlyos elhanyagolásnak is lehet egy következménye, hogy egyébként rettegek az utcán, mert sose vigyázott rám senki.
Igen.
Amit még beszerettem volna hozni ebben a rövid időben, ami maradt, az az elkövetővel, meg így a potenciálisan bántalmazó emberekkel kapcsolatos hiedelmek és az önvédelem elmulasztása, hogy egyszerűen annyira nem tanulnak rá a bántalmazottak, traumatizáltak arra, hogy vegyék észre a potenciálisan bántalmazó embereket, ami nem az ő hibájuk. Ezzel együtt szerintem egy fontos dolog, amiről kell beszélni, és amiről nem szabad beszélni, mert tabusítva van, mert olyan, mintha hibáztatnánk az áldozatokat. És hogy nem ezért mondom ezt el, hanem szerintem érdemes lehet gondolkodni, hogy amikor gyerekként iszonyú, intenzív empátiát érzel a bántalmazó szülővel szemben, mert látod azt is, hogy szenved, vagy mi nehéz neki, akkor ez később nyilván ártalmas lehet akkor, amikor valakit valamire ott kéne hagyni felnőttként, mert méltatlanul bánik veled, de ez az intenzív empátia, amit a saját szüleid iránt esetleg érzel, és lojalitás konfliktust okoz neked, ennek ellenére elhagyni valakit, ez megakadályoz téged abban, hogy kilépj egy méltatlan kapcsolatból, és hogy közben sorozatosan újra meg újra előléphet az a helyzet, hogy nem teszem meg magamért ilyen helyzetekben, amit meg kell tenni, hogy megvédjem magam. Hogy elmulasztom az intőjelekre a reakciómat és a gondolkodást, a reflektálást, hogy igazából ez így nekem nem jó, vagy ez most amúgy nem lenne biztonságos. És gondolkodás nélkül újra meg tudom tapasztalni ugyanazokat a helyzeteket felnőttként. És ez nem jelenti azt, hogy felnőttként a bántalmazott ember, az újra bántalmazott ember tehet arról, hogy őt bántalmazták, mert egyetlen bántalmazót sem jogosít fel semmi a bántalmazásra. Akármilyen körülmény legyen is az. Mondok egy nagyon extrém példát, és ezzel nagyon tudok menni. Egy kedves ismerősöm egyszer azt mondta, hogy szélsőséges példa, de érezni fogjátok, hogyha egy nő meztelenül megkezd utcára, az bárkit feljogosít arra, hogy megerőszakolják, mert hogy ezeket szokták így kiforgatni, és természetesen nem. Szóval az a védtelenség, amit a, hogy fogalmazzam, amit a, az eszköztelenség okoz, amilyen felnőni egy ilyen családban, hogy nem vérteztek fel semmivel, azzal, amikor te felnősz, ha a környezetedben levő felnőttek visszaélnek, az tisztességtelen. Tehát én azt gondolom, hogy ebből hasznot húzni bárhogyan is, az attól még, hogy valaki bántalmazottként vagy traumatizáltként mikor már felnőtt, felel magáért is, szerintem egyszerűen nagyon sokaknak nem áll módjában, és nincs meg a privilégiuma annak, hogy merjek gondolkodni arról, hogy mi történt velem, nincs meg a privilégiuma annak, hogy elmenjek terápiába, és emiatt eszköztelen vagyok arra, hogy kimunkáljam a saját önvédelmi mechanizmusaimat, és ne hagyjam, hogy méltatlanul bánjanak velem. És ilyen helyzetekre azt mondani, hogy, hogy nem tudom, lehet, hogy darásvészekbe nyúlok, de ezért csak kimondom, hogy én azt gondolom, hogy például a mainstream pornó egy része szól arról, hogy szexuálisan bántalmazottak, újraélik a traumáikat, és azt mondani, hogy de hát aláírta, miközben szerintem egy veszett nagy kihasználás az egész, emellett én nem tudok egyébként szó nélkül elmenni. Tehát, hogy azzal együtt, hogy fontos arról beszélni, hogy az elkövetővel szemben lehetnek ilyen lágy érzések, vagy az potenciális elkövetővel szemben felnőttként újra lehetnek lágy érzések, hogy hú, egyébként ez milyen jó ember, csak az a rossz tulajdonsága ne lenne, meg egyébként, hogy együtt tudok vele érezni, és az, hogy nem tudom magam megvédeni, ez a két dolog olyan, amiről kell beszélni, de muszáj mellé tenni, hogy mindezt úgy gondolom, hogy ettől még tisztességtelen dolog visszaélni valakinek az eszköztelenségével. És hogy nem, nem, ez nem az áldozatoknak a hibáztatása. Ezt így egybe szerettem volna ide tenni. Nem tudom, hogy így átment-e.
Hát abszolút, és ahhoz csatlakoznék most ahhoz a gondolatodhoz, hogy, hogy mit lehet tenni, vagy, hogy, vagy hogyan tud később a felnőtt korában egy bántalmazott bármilyen kapcsolatában, ahol hasonló bántalmazás nyomokat tapasztal, valahogyan tudatába kerülni annak, hogy mi történik, és akár tenni a saját határainak a meghúzásáért, vagy akár megszakítani egy kapcsolatot, és hogy, hogy egyfelől onnan is közelítenék, hogy, hogy milyen jelekből lehet látni, tapasztalni azt, hogy a másik visszaél a saját határaimmal, tehát hogy vannak-e arra szavaim, tudatos tudok-e lenni arra, ez persze szintén egy ilyen kimunkálás vagy megmunkálás önismeretileg, hogy mik azok, amikkel engem bánthatnak, nyilván objektíven is, tehát mi az, ami univerzálisan igazából minden embert a saját határaiban sértene, a saját biztonságában veszélyeztetne. És a másik csatorna, amin szerintem fontos lehet elindulni, hogy bennem milyen jelzések, jelek keletkeznek arra vonatkozóan, hogyha azt élem meg, hogy valaki a határaimhoz közelít, vagy már át is lépte azokat. És elsősorban milyen testi érzeteim kötődnek ehhez, tehát fel tudom-e ismerni, hogy például az, hogy én állandó gyomorideget érzek valakinek a társaságában, az nem csak úgy adhok keletkezik bennem, hanem lehet, hogy ez annak a, az egyértelmű üzenete felém, hogy én itt nem érzem magam biztonságban, vagy hogy ez az ember az ő gesztusaival, a mondataival számomra akár mérgező viselkedéseket mutathat. Ami nem jelenti azt feltétlenül, hogy itt egy akár konkrét bántalmazásról lenne szó, lehet, hogy ő egy trigger személy, aki valami egy aspektusában, tulajdonságában nagyon behívja annak az emlékét, hogy engem bántalmaztak, tehát lehetséges, hogy az ő magassága, vagy az ő hangszíne,
vagy ellentmondásossága,
vagy az ellentmondásossága, vagy ugye főnököknél ez a ez a hatalommal való egyértelmű visszaélés, ami mondjuk már önmagában bántalmazás, de hogy mondjuk az, hogy egy olyan légkört teremt egy vezető, hogy az alkalmazottak nem mernek kérni mondjuk jogosan, vagy hogy akár fizetésemelés, akár betegszabadság kapcsán szoronganak, aggodalmaskodnak, hogy mi lesz ennek a következménye. Tehát, hogy maga a légkör, amit megteremt maga körül az ember, már önmagában trigger elő, mert hogy behozza azokat a nagyon zsigeri, nagyon ismerős érzéseket, amilyen mondjuk az apukája volt, és az apukája hogyan büntette, vagy hogyan kérte számon őt piszlicsáré dolgok miatt. Tehát, hogy ez a két irány, hogy mik azok a jelek, amiket a külvilágból tudok felismerni, amik nekem egyértelmű üzenetértékkel bírnak, és mik azok a belső saját zsigeri jeleim, akár emocionális érzelmi jeleim, amik azt közvetítik számomra, hogy hoppá, hát erre figyelnem kell, mert hogy nekem ez a kapcsolati működés, hogy ez a dinamika nem
És
jó.
szerintem itt van még egy lehetőség, amit itt érdemes megemlíteni ebben a nagyon rövid időben, hogy rengetegen gyerekként elszakadtak a saját testérzeteiktől és a testüktől is, mert az is annyira kellemetlen volt. És az a tapasztalatom a szakmai munkám során, meg a saját életemben is, hogy a testmozgás ebben egy nagyon izgalmas eszköz és lehetőség, hogy az ember becsekkoljon a saját testébe, és elkezdjen kapcsolódni vele újra. Most így nem feltétlenül arra gondolok, hogy ilyen okok miatt szétkapcsol az ember, de hogy egyszerűen csak megérezze a test erejét, vagy elkezdjen rá odafigyelni, hogy milyen testérzetek vannak benne, hogy aztán később észrevegye, amikor gyomoridege van valakivel. És emiatt én azt gondolom, hogyha valaki szeretne fejlődni ezen az úton, akkor egy tudatos testmozgás nagyon sokat számítana. És jó olyan edzéseket választani, amiben a koncentráció fontos szerepet játszik, mert mondjuk egyensúly igényel, vagy nehéz a mozgás, a mozdulat, és odafigyelés nélkül mondjuk nem tudom, nem annyira jól lehet megcsinálni, vagy szóval, hogy szabályosan megcsinálva az azt jelenti, hogy nagyon kell figyelni, és az nagyon sokat fog vagy nagyon sokat fog számítani a testtudatnak a fejlesztésében. És aztán ez így, tehát egy az úton egyel vissza mentem, hogy ha valakinek ez sincs meg, hogy megérezze a teste jelzéseit, akkor szerintem a sport az bizonyos szempontból, lehet, hogy tudomány talán lesz, amit most mondani fogok, de hogy felér a terápiával.
Abszolút egyetértek veled, és hogy ugye erre már azért külön irányzatok is születtek, és ez szerintem fantasztikus, hogy olyan kezdeményezések látnak, ugye itthon is napvilágot, tehát hogy ez már itthon sem új keletű, hogy traumainformált, vagy traumatudatos jóga foglalkozások, és hogy felismerte már a világ, ugye itt sokat lehet emlegetni trauma lélektan témában a Bessel van der Kolknak a nevét és a könyvét, a test minden számon tartott, ami kifejezetten jó hosszú fejezetben foglalkozik például a jogának az áldásos hatásaival, és nyilván abban a szemléleti keretben, mert hogy jogából is lehet ezerféle, meg joga instruktorból is, de hogy kifejezetten a traumában járatos, vagy így a trauma lélektannal informált instruktoroknak a vezetett joga foglalkozásait tartja itt nagyon segítőnek az áldozatok részére. Szóval szerintem nagyon jó, amit mondtál, mert nekem eszembe jutottak az állatasszisztált terápiák, mert hogy nagyon sokszor a testhez való visszakapcsolódás az eleinte még olyan félelmetes, hogyha főleg egy traumát átélt személynek, akinek a testhatáraival éltek vissza, ott a saját testbe kerülni az nagyon, nagyon fenyegető, nagyon veszélyes. Viszont, hogyha egy másik is lényhez való kapcsolódáson keresztül lehet megtapasztalni például a légzésnek a szabad áramlását, vagy így a test hőmérsékletének a változását, vagy akár csak a puhaságát, a simogatásnak a ritmusát, az szintén ahhoz kapcsolódik vissza, hogy én magammal hogyan tudok majd egy biztonságos viszonyt létrehozni. Szóval akár a lovakkal való terápiák, vagy hogyha valakinek van kisállata otthon, nagyon sokszor látom azt például traumát átélt klienseimnél, hogy a kutyájukkal vagy a cicusukkal való kapcsolódás az nagyon mélyen megnyugtatja őket, hogy összebújnak, bekuckóznak, és csak úgy együtt szuszognak.
És lezárásképp így elmondanám, hogy még három rész lesz, és hogy mi lesz ez a három rész, hogy kicsit kedvet csináljunk, mert valamennyire előre mutatott ez a mai rész, két epizódra is fogunk beszélni a kezelési lehetőségekről, és ott fogunk beszélni különböző, például mondjuk tudományosan igazolt módszerekről, ami hatékony a trauma kezelésében. Fogunk beszélni a disszociációról, hogy mi is az, és hogy hogyan lehet felismerni, ha valaki esetleg ezzel küzd. És én úgy gondolom, hogy egy jó lezárása lesz ennek az öt részes minisorozatnak, hogy annyira nem is mini, de szóval, hogy ennek az öt részes sorozatnak, hogy az utolsó alkalomban a stabilizációról fogunk beszélni, amiben igyekszünk meg technikákat átadni, hogy tudjatok fejlődni önállóan is. Mert hogyha semmi más nem, már ez az önmagatok fejlesztése pszichoedukációval is egy nagy lépés tud szerintem lenni a tudatosabb döntések felé. No, hát akkor köszönjük szépen nektek már a figyelmet, és köszönöm neked, Lili, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm is szintén a... nézzük.
És akkor jövő héten folytatjuk, ha minden igaz. Jövő csütörtökön 4:48-kor. Sziasztok!
Sziasztok!